Szivárványomat helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 98. Zsoltárnak az első versét, énekeljetek új éneket. Igen, de hát ezt rosszul mondtam, mert 98-at énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, sorsan ellenőrzöm, és valami újabb turpiság nincsen. 398, igen, a 398-at énekeljük, Úr lesz a Jézus.
Oh, no.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az első Mózes könyve 9. része, 8. verstől a 17.
Isten azt mondta Noénak és fiainak: íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, állattal és minden földi élőlénnyel, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd azt mondja Isten: ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre. Az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek, és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test elpusztítására.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked most az új kezdésért, és kérünk téged mindjárt hiányaink betöltésére, elsősorban erőt adj nekünk, békességet, nyugalmat és bölcsességet. Amikor sok döntést hozunk meg ilyenkor, megpróbáljuk kijelölni az utakat az egyéni életünkbe is, a gyülekezeti életünkbe is, meghatározni azt a cselekvési programot, egyszerűen így mondhatunk, hogy hogyan éljünk. Mutasd meg nekünk azokat a célokat, amiket érdemes követni, azokat a szempontokat, értékeket, amelyeknek alapján érdemes cselekedni, és adj bölcsességet, hogy legyünk türelmesek, és tudjunk mérlegelni is. Világos látásra van szükségünk, és mindenek előtt a te kegyelmedre. Nem mindig van időnk mérlegelni a saját dolgainkat, szavainkat se. Te szent lelked óvjon meg, és vigyázzon mindnyájunkra, mi útjainkra ebben az esztendőben. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérem szépen a gyermekeket. Na, gyertek csak, gyertek. Hol? Egészen körbe fogtok érni, hogyha ügyesen egy kicsit kihúzódtok. Erre középre gyere, te is, de főleg ti. Mi gyertek, ti is gyertek, hogy ne úgy. Fogd meg a kezécskéjét, és akkor kitöltjük a kört, és akkor meg is vagyunk. Jó? Fogd meg a kezét úgy, egymást is, úgy, meg a... Nyújtsd a kezecskét, úgy, neki. Bravo. Na, akkor most egy nagyon szép köszönést szeretnék, egy ilyen vasárnap reggeli ébresztőt. Na, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez az. Most kéne nekem itt egy ilyen bivajerős ember. Na, ki annyit? Nincs erős ember a fény között? Ja, azt mondja, ja, most jut eszembe. Na, gyere csak ide. Na, ezt fölveszem. El megmutatjuk, de ezt tartsd a kezedben, mert mindjárt megsacolhatod, hogy ez milyen nehéz. Ez egy akkumulátor, ezt megsúgom. Szerinted mennyi?
Másfél.
Legalább másfél, hanem kettő. Te tudod, hogy miért, igaz? Hát, ja, mi mecsekiek tudjuk, ugye? Ez egy lámpa. Hát sajnos ez már lemerült, mert ugye ezt csak iparilag lehet tölteni. Azt akartam megmondani, hogy ugye a bányába, ahova lementek 1000 méter alá például Zobákusztán, hát ott nem igen süt a nap, ugye? Ezért már eleve a fényhez és a naphoz való viszonyuk teljesen más, mert azt mondja, hogy 3 napot voltam napon. Az azt jelenti, hogy fönt voltam, nem a föld alatt, ugye? És amikor elmegy, lemegy egy bányász, az a liftel, ahol én sose szálltam be, mert klausztrós vagyok, ugye? Úgyhogy én nem tudom, milyen 1000 méter, de amikor van 40 fok, 45, ez beleteszi egy szütyőbe, azt a nyakába akassza, ez meg a sapkájára ráerősíti. A sapka, úgy hívják, hogy kovak, az a bányász hát védő felszerelés a fején, mint a tűzoltóknak, és egész nap ezzel a 2-2,5 kilóval a vállán dolgozik. Belegondoltál? Hát csak egész nap ezt kéne cipelni, ugye estére már nem is biztos, hogy föl tudnánk emelni. Ő meg lemegy a csákánnyal, meg a fúróval, és megy a szénnek neki. Tehát, hogy milyen sokba kerül, milyen drága dolog látni és fényt vinni, mert ugye fény nélkül nem lehet dolgozni lent. Ez ekkora munkát kell kifejteni. Ugye, hát hál' Isten, ma már nincs ilyen, de azért jó arra gondolni, hogy még a világ sok területén dolgoznak emberek a föld alatt, szenetbányásznak, és csak úgy mellesleg cipelnek még egy ilyen szerelés maguknak, hogy lássanak, és hogy legyen elég áram, legyen elég meleg. Hát gondoljuk tisztelettel azokra, akik ott ilyen nehéz munkát végeznek, azért, hogy egy kis fény legyen nekik is. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, akkor menjetek. Mi pedig a 176. dicséretünket énekeljük, Szent, Szent, Szent! Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, a Máté 5. részéből, nagyon ismert igék ezek. A 13. verstől. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a hegyi beszéd van soron, és hát ennek a legismertebb része tulajdonképpen ezek az egyszerű kis példázatos beszédek, nem is példázatok, ezek példázatos mondatok, de mégis Jézus üzenetének a szíve lényege tulajdonképpen megmutatja a tanítványságnak a lényegét, értékét. Általában az ilyen értékeléseknek, hogy valakit próbálunk így bemérni, vagy fölé lövünk, vagy alá, vagy éppen eltaláljuk, de hát nem nagyon van hatása egyébként. Jézus más mérce szerint értékel, illetve bíztat, de alig, ha nem a legnagyobbat mondja, azt értékel is, őt követeli, hogy az ő tanítványai, az ő követői mennyire képviselik az Isten országát. mennyire beszélnek az Isten országáról. Ugye nagyon fontos, ha csak egyszerűen annyi, hogy beszélek róla, hogy nem hallgatok, hogy nem elhúzódok, de még meg is jelenítik az Istennek Krisztusban az ott szeretetét, mert ez a legfontosabb, hogy az egész rész a látás és a láthatóság kérdéséről beszél. Tehát felmutatnak egy nagy, így mondanám, majd megértjük, hogy miért használom ezt a szót, egy nagy komoly játékban, az életünk darabjában, a teremtett világ színpadán valamit, és azon a színpadon van nekünk szerepünk, mint keresztény embereknek, ahol az Isten dicsőségének helye van, és megjelenik az Isten dicsőség ebben a világban. Azt mondja az 1. Korintus 4-ben az apostol, az apostoli küldetésről, mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossága lettünk a világnak, angyaloknak és embereknek. Ez a színpad az, amiről itt szó van, ahol zajlik a bizonyságtétel, ahol tulajdonképpen a világ, de még az angyalok és a szellemi lények is nézik azt, hogy mi megjelenítjük-e az Isten dicsőségét ebben a világban. Lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, mondja az igében. És itt nem csupán önmagát kell adni hitelesen az embernek, hogy ezt most gyakran halljuk, hanem a Krisztustól kapott más minőséget kell megmutatni, ami megmutatható, sőt, hathatós, amelyik átformál nem csak engem, hanem a környezetem is. Ez a föld sója tulajdonképpen, ugye még van hatékonysága, tartalma, és rögtön eszembe jutott, hogy a klasszikus mese, ki is kerestem királyról, akinek volt 3 leánya, és akkor az öreg zsarnok egyszer ugye elkezdte faggatni a lányait, hogy mennyire szeretnek, és a 2 idősebb, de mai szóval ugye neki állt puncsolni, és öreg el volt ájulva, és a legfiatalabb gondolkodott, hogy tisztességes választ adjon, és a végén ugye ezt mondta, hogy úgy szeretlek, mint a sót. Mi történt vele? Hát elzavarták otthonról, ugye, hogy csak ennyire szeretsz, és akkor a történetet nem mondom végig, mert talán azért megtanultuk, de nagyon érdekes az, hogy aztán egyszer egy olyan helyzetbe került a király, ahol egy olyan vendégségben, mint egy szemsó sem volt semmiben, és ott aztán ugye a szembesülésben leesett neki a tantusz, hogy bizony a hétköznapinak tűnő dolog hiányában ellehetetlenült az élet, és ugye visszavonta, helyreállt az élet, sőt bocsánatot kért. Ugye? Tehát, ha szeretlek, akkor sóvá kell lennem a te életedben. Különben csak úgy vagyunk. Azt nem tagadjuk, ugye, hogy egy ízetlenedő világban élünk, és tele van ehetetlen dolgokkal. De vajon nincs ebben valami felelősségünk, ugye? Ha nem a legnagyobb, hogy egy elízetlenedett kereszténység nem tudja megsózni a világot. Tehát számon nem kérhetjük azért, vagy legalábbis nem csak ez itt a probléma, hogy ilyen a világ, hanem mi vagyunk ízetlenek, és azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói. Tehát ezt jó szem előtt tartani. Hát mi adja az erejét ennek? Egy kicsit a képet megnézzük, nem visszük túlzásba. Tehát a legtisztább dolognak a sót tartották, ókorban, ezért nem is volt sose áldozat só nélkül, sőt azt mondja a vallás történet, hogy lehet, hogy a legelső áldozatoknak só volt. Ugye ezt nem nyerték ki olyan könnyen, értékes dolog volt, és azt a legtisztább dolognak tartották. A bibliai áldozatoknál is ott van benne, hogy mielőtt ugye az oltárt csak sóz meg jó alaposan, tehát ez a megtisztulás, a tisztaságnak a képe, És ugye ez nyilván azt is jelenti, hogy tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól, mondja Jakab, azt jelenti, hogy ha én bennem ott van ez a só, akkor tiszta maradok. Ez azt jelenti, hogy nem viszem a mércét alább, miközben minden szinten egyre visszafelé csúsznak a dolgok, egyre több kompromisszumot kötünk, mert hát ilyen a világ, és attól félünk, hogy teljesen kívül maradunk belőle, és nagy bátorság kell kimondani, hogy ez nem baj. Nem kell nekünk a mértéktelenségtől és az értéktelenségtől dicséret. Elmúlt napokban többször volt alkalmam magyar humor elismert képviselőit hallgatni, hát ez a YouTube-os dolog, ugye, az új hullámot, ugye, a fiatalokat, és arra az összegzésre jutottam, hogy már föl sem vetődik az, hogy a magyar kabaré legszebb hagyományai, bocsánat, most nem kultúrtörténészkedem, azok nem öncélű trágár, és mindent és mindenkit bemocskoló beszédből álltak. Hanem volt annak egy színvonala, volt annak egy tisztessége, volt egy tisztelete, még a fölött is, amivel csúfolódott. Ugye Korintus, vagy a Kolossé levélben mondja az írás, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, mondja az apostol, itt a só az Isten igéjének a tulajdonsága tulajdonképpen, és úgy látom, hogy a média világban ez a só, ez a trágárság, a tiszteletlenség, az a jó pofa, az az eredeti, milyen bátor és milyen jó, hogy nekünk nem kell törni magunkat a tiszta beszéddel, netán lenne egy tiszta gondolat, de hát akkor nem kell erőködni, ugye, mert ez fordítva is igaz, ahol tisztán beszélnek, ott tisztán gondolkodnak, és a tiszta gondolat pedig igényli a tiszta beszédet. Tehát nem akarok itt most sopánkodni, de úgy tűnik, hogy a trágárság az korszerű. Pedig ugye itt van a feladat, és hogy akárcsak annyi, hogy nem nevetek. Nem nevetek mindenki. Ott, ahol mindenki nevet, ugye, ezeken a megjegyzéseken. Tehát a só képe fontos üzenetet hordoz azáltal, hogy igazából ez volt az egyetlen konzerválószer is. Nagyon fontos feladat, nem engedni a só szétrohadni a dolgokat, és azt, ami jónak bizonyul, ugye, azt nem dobjuk ki, hanem igyekszünk megőrizni. Ez is a közgondolkodás, mindent ki kell dobni, csak mert régi. Ugyanakkor lenni kell annyi bátorságnak nyilván, hogy ami elvesztette a hatását, megízetlenült, azt valóban ki kell dobni. A só egyébként nem szokott megromlani, de a régi világban még nem voltak tisztító eljárások, ha túl sokáig zárt edénybe tartották, a holtengeri sóra kell itt gondolni, tele volt szerves anyaggal, az egy idő után foshattá vált. És aztán azt is kiolvastam az egyik ilyen kortörténetből, hogy a kemence belső téglája alatt volt egy vastag sóréteg. Ez a sóréteg, amit mi ilyen szigetelő anyagokkal oldottunk meg, tulajdonképpen a melegen tartásnak a vespeizolása volt a forrónak, és az a só az ott szépen a forrón tartotta az aljzatot. Aztán egy idő után, mivel ugye állandóan használták, kivel rakták, húzták, tették, elkezdett ugye összekeveredni ez a só a hulladékkal, akkor kiszedték a téglákat, és kis kilapátolták belőle a sót, azt hova az a kori világba, ki az utcára. És azon jártak valóban az emberek, tehát összetaposták az emberek. És ennek a só témának a lezárása egy nagyon drámai képet hozott elém. A zsinagógai gyakorlatban volt egy ilyen, amit átvettek számos helyen a keresztények is, hogyha valaki kilépett a közösségből, hitehagyott lett, ez gyakorlatilag azt jelenti, és megbánta, és vissza akart menni, bűnbánatot gyakorolva, akkor keresztbe feküdt a bejáratnál a templomnak, vagy a zsinagógának, és akkor mentek az emberek, akkor hangosan kiáltozta, hogy tapossatok el, mert én az a só vagyok, aki megerőtlenedett, vagy megízetlenedett. Ez bűnbánat, ugye? Megdöbbentő volt számomra, és megrendítő, hogy milyen tragédiának élték meg, és mekkora bűnnek, ha valaki ugye, ebbe a helyzetbe került, és hitehagyott lett. És hát a végén egy kis illegitim megzegézés mondok még erről a témáról, hogy a keresztény embernek arra is figyelni kell, hogy el ne sózza a dolgokat. Tehát, hogy akkor túlnyomjuk, ugye? Minden áron meg akarunk valakit téríteni, vagy a nevelésnél is nagyon oda kell figyelni a reakciókat, még nagyon sót kiköpi, nem fogja megenni, azt mondja, köszönöm, többet nem. Tehát a józan mérce a saját magam valós példájával lehet talán ezt megtalálni. Minden esetre a tisztaság, a hagyománytisztelet, az újhoz való bátorság és nyílt megtagadása a relativizáló, morál nélküli tendenciáknak. Ezt jelenti, hogy ti vagytok a világ sóim, nagyon konkrét dolgok ezek igazából. Azt gondolom, de nem kezdek sorolni ezeket, akkor ilyen moralizáló stílusba mennék át. Tehát látszódjon és hallatszódjon az életemen. És hát nagyon figyelem mindig, amikor itt most már elég ideje vagyok lelkész, akkor fölnő egy generáció fiatalok, akik ugye átesnek a kamaszkor viszontagságain, aztán egyszer csak már jönnek esetleg egy esküvő keresztelő, hogy hogyan beszélnek a dolgaikról, és egyre többször hallom, ahogyan hivatkoznak a szülőkre vagy nagyszülőkre, az apám így csinálta, és én is így csinálom. Ugye? Na ez mindig szívemnek kedves, hogy egyszer csak milyen fontos lesz, hogy mi volt az a példa, amit mégis levett. Ha ugyan nem követte persze gyerekként vagy fiatalként, de aztán egyszer csak ráérez arra, hogy milyen is az a íz, az az íze az életnek, amelyikben van só, a sótartó van, és akkor így halad tovább az élet. Hát ezért fontos az, hogy érezni, éreztetni, látni, láttatni. Aztán a következő téma, Jézus ugye vakon született meggyógyításánál mondja ezt, hogy ameddig a világban vagyok, világ világossága vagyok, itt pedig azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, ami azt jelenti, hogy nem kevesebbet mond, hogy azt, hogy legyetek olyanok, mint én. Ugye, ezt nem is gondoltam át, hogy persze, hát mi világítgatunk, milyen jó, de hát azt mondja, hogy amíg a világ vagyok, a világ világossága vagyok, ti vagytok a világ világossága. Mert az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy egyszer majd odállatok, tökéletesek leszünk, vagy odaállt, és akkor majd világítunk meg egyebek. És aztán az ember utána néz egy kicsit, ugye, azt mondja Jézus, hogy amíg e világban vagyok, addig kell világítani. Utána már ott odaállt nem kell, mit mond a jelenések 21, ugye, azt mondja, hogy napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége világította meg, és a lámpása a bárány, és a népek az ő világosságába fognak járni. Tehát itt kell világítani, de csak ezt akarom körbejárni. Ugye a zsidók Jeruzsálemről szívesen beszéltek úgy, mint a pogányok világosságáról. Egy-egy híres rabbira azt mondták, hogy Izrael világossága, és ugyanakkor tudták azt, hogy igen, Isten az, aki világosságot gyújtott bennük, adta, ajándékozta az ő népének, azt mondja Ézsaiás, hogy népek világosságává teszlek, nem azért, hogy becsukjuk az ajtót, hanem oda vezessék az Istenhez, hogy úgy élni, úgy hitet vallani, hogy ezt a világosságot lássák. Pál mondja, 2. Korintusban Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Ennél egyszerűbben ezt a mondatot nem lehet lefordítani, elég bonyolult, de minden benne van ebben az igében, az Isten dicsőségét ebben a világban Krisztuson tudjuk felismerni, az ő életén, tanításán, szenvedésén, kereszthalálán, feltámadásán, de csak akkor van belső világosságunk, belső látásunk. Ha Isten szellemi világosságot gyújt a szívünkben, akkor nem is látjuk a fényt, amíg bennünk nincsen. Ekkor tudunk mások számára is világosság lenni, az Istenhez való utat megvilágítani. Más utakon nincs fényem. A Krisztus arcra tudok világítani, semmi másra, ezt azért jó, ha végig gondoljuk, ezért nem megy az, ez megint talán csak egy ilyen oldalvágás, hogy ugye úgy folyik a vallásoktatás már nagyon régóta, például Angliában, hogy vallás és nem keresztény hittan történik ott oktatásban, hanem megtanítják a kereszténységet, Jézust, buddhizmust, megtanítják Mohamedet, megtanítják a Sintót, meg Zarahusztrát, és azt mondja, hát akkor mindent megtettünk. Ugye? De egy fény se gyulladt ki egy ilyen oktatás után. Ugye? Tehát ezt tudni kell, ugye, hogy le is vettük a demokrácia vékájával a lámpát, ott nem lesz világosság. Nem tudja a Krisztushoz vezető utat követni. De ezt csak zárójelben mondom. Egyébként ugye a véka alá rejtett mécses képe, ez természetes volt, ez is nagyon érdekes, hogy egész nap ilyen kicsi mécsesek voltak ezek, egész nap égett, mert nem voltan egyszerű tüzet gyújtani. Tehát kellett ott a kövekkel ott izéni, variálni, és ezért egy kicsi állandóan égett, mint a őrláng, ugye, és amikor kimentek, vagy valahova dolgozni, akkor egy nagyobb vékát, vagy kis honvár férjét rátettek, hogy ne fújja el a húzat, és amikor visszajöttek a házba, akkor levették. Ugye? De nagyon gyakorlati értelme van. Nyilvánvaló, hogy a látás, láttatás kérdésében ugye automatikusan hozzá kapcsolódott a kis lángocska a mécsesben, amit aztán oda tettek a lámpatartóba, mert nem volt ott ablak, csak egy kis bejárat azokba a kunyhókba, és ott nagyon fontos volt ez az állandó fény. Így, ahogy aztán ugye a hegyen épített város pedig az igazi nagy nyilvánosságot jelentette, vagy jelente a Krisztus követők számára. Ma is nagyon fontos, hova tovább, szinte illegalitásban élünk, mint a régi szép időkben, mondjam ezt, csak hogy Jézus nem a templom világosságáról beszél, ugye? Mert azért szeretünk behúzódni a falak mögé még mindig, hanem azt mondja, a világ világossága, hogy ki kell menni. Azt meg azt mondja, nyilvánosságot kell elvállalni, meg kell menni, szólni, hogy magának, az egyháznak, hát ez most meg kell tudni jelenni ebben a nyilvánosságban, ez a helyi közösségben is, de hát országosan is. Most talán mondhatjuk azt, ugye itt az 500 évforduló kapcsán, hogy azért relatíve elég sok nyilvánosságot kaptunk, és ez nem volt haszon nélkül való. Tehát az ige az a só, amit az ige írás szerint, ami vele kell, hogy mondjam, főznöm a napi életembe és a környezetembe is, hogy hogyan tegyem ezt. Hát azt gondolom, hogy ezt a kérdést fel lehet tenni magamnak, föl lehetne tenni a családnak is, hogy mi, ha keresztény család vagyunk, ez mit jelent az egész közösségemnek, és talán még a lelkésztől is meg lehet ezt kérdezni, azért nem megyek a részletekbe bele. Végül is a nagy összefoglalása itt van ennek a néhány igének, ugye, ez, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, mint egy irányba sűrítése, hogy nem elég fislákolni a konyhában ennek a világosságnak, hanem úgy ragyogjon, ez nagyon fontos ez a kifejezés, mert kín a nappali fényben csak az a fény igazán fény, de a reflektor, ami ragyog, ugye, hát egy kis zseblámpával, azt nem tudok, le kell az egyébként meglevő természetes fényt is világítani. Tehát ragyogjon a világosságotok az emberek felé. Ugye egy nappal ragyogó fény hívja fel magára a figyelmet. Azt is mondhatnám, hogy van ennek a keresztény életnek, cselekvésnek egy spirituálisabb fokozata, ugye a világítóból a ragyogóba menni, a létem, életem missziói küldetésé válhat az Isten neve, Krisztus nevében. Amikor a jót tettem, az tulajdonképpen Isten tiszteletté válik. Mert igazából ugye a keresztény kálvinista gondolkodásnak ez a lényege, hogy Isten tiszteletként élem az életemet és cselekszem, missziói küldetésé válik, ahogy egyébként ennek a gyülekezetnek a hagyományában is benne volt. Az Isten tisztelet, a diakónia minden esetben Isten tisztelet egyébként, tehát hogy jót tenni, lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, mondja az írás, nem rólam fog szólni, hanem közösen dicsőítjük az Istent, adakozó és elfogadó egyaránt. Ez egy teljesen más szint, más minőség. Ehhez adja az Isten az ő szent lelkének a bölcsességét, erejét, az ő igényének világosságát, hogy valóban növekedjünk ebben, és áldja meg az Isten a mi gyülekezeti létünket, életünket, és egyéni életünket is. Amen. Szeretteim, a 472. dicséretnek a harmadik versét énekeljük, lelkek éjjét oszlatni fénnyel.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálják nekünk, hogy felkészítsenek minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és imádságban valljuk meg bűneinket. Drága mennyei atyánk, egy új év előtt állunk, de most, ahogy készülünk a te asztalodhoz, a veled való közösségbe, elénk jön az elmúlt esztendő minden sötétsége, minden ízetlensége, amikor nem tudtunk a föld sója lenni, és nem tudtunk a világ világossága lenni. Talán csak mi magunk, és te tudod azt, hogy hol buktunk el. Mások mellettünk, körülöttünk élők ezt nem látták, nem tapasztalták, de előtted a szívünk legmélyebb részei, legmélyebb, legsötétebb titkai is nyitottak, és te látod őket. Atyánk, így kérünk téged, hogy az új esztendő elején add, hogy őszintén, tiszta szívvel tudjunk bocsánatot kérni tőled. Tudjunk eléd állni, és azt tudjuk mondani, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy a mi házunkba jöjj. És tudjuk hittel elfogadni, hogy te ennek ellenére, hogy mi méltatlanok vagyunk rád, szeretettel és kegyelemmel fordulsz felénk. Add, hogy ez az öröm járjon át bennünket, ez a csodálatos boldogság, hogy te velünk akarsz vacsorálni, te velünk akarsz lenni, te ki akarsz emelni bennünket az ízetlen és sötét életből, és újra világossággá akarsz bennünket tenni, és azt akarod, hogy a föld sója lehessünk. Így kérünk téged, hogy hittel fogadhassuk el a veled való találkozást az Úri Szent Vacsora sákramentumában. Amen. Most pedig valljuk meg közösen együtt fennhangon a mi bűneinket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk most vallást hitünkről, mondjuk el közösen együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk még a következő kérdésekre. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. És végül pedig ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, járuljatok a szokott rendben az Úr szent asztalához, alázatos szívvel és szép renddel. Énekeljük az úrvacsora vétel alatt a 440. dicséretünkkel kezdődően az énekeket. keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Gyertek, ezért imádkozzunk most. Drága mennyei atyánk, olyan nagyszerű, hogy te megbocsátasz nekünk, hogy ezt ilyen egyszerűen ki tudjuk mondani és hihetjük, és hogy amilyen egyszerű módon most a kenyeret és a bort magunkhoz vettük, annyira biztosak lehetünk abban, hogy te eltörlöd a mi vétkeinket, eltörlöd a minket terhelő adóslevelet Jézus Krisztus haláláért. Olyan csodálatos, hogy a mi életünk újra rendbe jöhet. Olyan nagyszerű az, hogy a te kegyelmedből újra a világ világossága lehetünk, és a föld sója. Így kérünk téged, hogy ezt a nagyszerű és csodálatos kegyelmet, amelyet nekünk adsz ingyen, ezt ne tegyük hiába valóvá. Attól, hogy most, amikor kimegyünk ebből a templomból, az életünk ne ott folytatódjon, ahol abba hagytuk, ahol abba maradt, amikor bejöttünk ide. Attól, hogy meg tudjunk újulni, meg tudjunk erősödni, és ne úgy, mint az egyszeri újévi fogadalmak, amelyek csak néhány napig tartanak, ezek a megújulások, amelyek most bennünk, kiben-kiben a saját életében most elindulnak a te kegyelmed által, attól, hogy tartósak legyenek, attól, az életünk tényleg a te szándékod és akaratod szerint alakuljon. És így könyörgünk azért, hogy a megszabadítottak, a megváltottak öröme lengje be ezt a közösséget. Attól, hogy ne a már megbocsátott bűnökkel foglalkozzunk, hanem az új élet és az örök élet perspektívájában éljük boldogan és szeretetben a mi életünket ebben a közösségben. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, annak minden egyes tagjáért, hogy te áld meg őket. Könyörgünk azokért, akik most nehézségekkel, próbatételekkel küzdködnek, azokért, akiknek az elmúlt év nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, azokért, akiknek a családjában krízis van, vagy a munkahelyén. Kérünk téged, hogy a te kezedből vehessék el a kérdéseikre a választ, és a problémáikra a megoldást. Könyörgünk azokért, akik gyászt hordoznak a szívükben. Add, hogy a te vigasztalásod nyújtson gyógyírt az ő sebeikre. Könyörgünk most az előttünk álló alkalmakért, gyülekezetünk minden egyes kis csoportjáért, a munkatársi hétvégéért, és ezért az egész évért, amelyet most tervezünk, add, hogy a te szent lelked legyen velünk, és ne csak emberi tervezgetés, hanem tőled jövő akarat és szándék legyen ott a jövő esztendő mögött is. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennhangon a Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy ott a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy a következő héten már megtartjuk a rendes hétközi alkalmainkat. Kedden este 6 órától bibliaóra, előtte hétfőn este már lesz énekkarnak próbája, amelyre nagy szeretettel hívunk mindenkit, aki késztetést érez erre. Hirdetem azt, hogy kedden este presbiteri gyűlés lesz 7 órától a bibliaóra után, illetve a csütörtökkel bezárólag megtartjuk a heti alkalmainkat, pénteken viszont elmarad a két konfirmációs előkészítő óra, illetve az este 6 órakor kezdődő ifi, ugyancsak szombaton délután is elmarad az ifjúsági óra. Vasárnap délután 5 órától viszont egyrészt itt a templomban ajtónyitó istentisztelet lesz, emellett pedig ugyancsak 5 órától összevont ifi alkalom lesz, filmklub lesz, helyszín azonban per pillanat még bizonytalan, ezt majd hirdetni fogjuk, de az alkalom biztosan nem marad el. Emellett pedig hirdetjük azt, hogy pénteken délután a gyülekezetünk mintegy 40-50 munkatársa munkatársi hétvégére indul. Szeretettel várjuk a munkatársakat a hétvégén, de ugyancsak itt vasárnap délelőtt az istentiszteleten azokat, akik itt maradnak Budafokon, kérjük, hogy imádságban hordozzák ezt a hétvégét azok a testvérek, akik itt lesznek vasárnap is, hiszen az új esztendőt tervezzük meg majd Balatonszászón. Mai istentiszteleten az igét Németh Zsolt testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit az új esztendőben, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. A választói névjegyzéket kitettük a pénztárosi asztalra, úgyhogy kérem, hogy nézzék át a testvérek és javítsák, míg a december 31-ig terjedő befizetések azok nem kerültek bele. De a prezbiteri gyűlésen egy előzetes névjegyzéket el fogunk fogadni kedden, tehát ezért kérek mindenkit, hogy ellenőrizze. Tehát kedden presbiteri gyűlés lesz, aki esetleg még nem írta alá a meghívót, kérem, hogy tegye meg. A munkatársi hétvégénre vártuk tegnap este 7 óráig, hogy jelezze ki, hogy szeretne leutazni. Ezt elég sokan nem tették meg, úgyhogy kérem, hogy aki jön, és ezt nem írta meg, az jöjjön ide hozzám, és beszéljük meg. És én is kérem a gyülekezet imádságos támogatását az imádság évére való készülésbe. Január 25-e és 28-a között lesz az ökumenikus imahét, erre is készüljünk, 28-án pedig ifjúsági istentisztelet lesz. A gyülekezeti terem felújítására továbbra is várjuk az adományokat, tehát úgy is lehet, hogy beírjuk egy borítékba, hogy június végéig mekkora összeggel tudjuk mindezt támogatni, hogy tudjuk a tervezést jól megtenni. A bejáratnál már osztottunk adatlapot a gyülekezeti táborral kapcsolatban, a honlapról is letölthető, tehát ott is kérem a testvéreket, hogy jelentkezzenek Pap Tamásnál. Lassan indul az 1%-os kampány, úgyhogy kérem, hogy ebben is gondoljanak a gyülekezetre és alapítványára a testvérek, illetve a közegyházra, és különösen fontos az, hogy ilyenkor bátorítsuk azokat, akik nem adják senkinek se az 1%-ukat, hogy adják csak az egyháznak és az alapítványunknak, mert mi egész biztosan jó célra fogjuk költeni. És végül, de nem utolsó sorban, Kárpátalját továbbra is ajánlom mindenkinek a figyelmébe az ottani támogatást. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végén az áldás vételére készülve énekeljük záró énekünket, a 489. dicséretünk első 4 verszakát. Első verszaka így kezdődik: Örök élet reggele. Az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.